Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
13 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Donald Trump aláírta azt a rendeletet, aminek értelmében Washington szankciókkal sújtja a Nemzetközi Büntetőbíróságot az Egyesült Államok és közeli szövetségese Izrael ellen folytatott eljárások miatt, írta meg az MT. Az amerikai elnök Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök washingtoni látogatásának idején jelentette be döntését. Magyarország is értékeli a Nemzetközi Büntetőbírósággal való együttműködésének kérdését, jegyezte meg Szijjártó Péter. Abszolút érthető Donald Trump döntése, mellyel szankciókat léptetett életbe a büntetőbírósággal szemben, írta a külgazdaság és külügyminiszter a Facebook oldalán. Szerint az intézmény elfogult politikai eszközzé silányította magát és lejáratta a teljes nemzetközi bírósági rendszert. Kettő csoport van, amelynek helyzetére a polgári kormány gyorsan reagál, a gyermekes családok és a nyugdíjasok, az Életegy Szövetség az idősek és a fiatalok között, és a nyugdíjasok esetében a tisztelet a legfőbb motívum a mostani kormányzásban, erről is beszélt a miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, az 5000 főnél kisebb településeken élő nyugdíjasok helyzete nem könnyű, az otthonfelújítási programban lehetőségük nyílik modernizálni a házaikat. A kormányfő szerint jó év lesz, ez nyitja meg a lehetőséget az ilyen programokra. Brüsszel egyre mélyebben avatkozik be a tagállamok gazdasági életébe. Az ellenzék is elvenni a 13. havi nyugdíjat, ami érthetetlen Orbán Viktor szerint. A kabinet megvédi ezt a juttatást, jelentette ki. A baloldal szerint pedig a falu a múlthoz tartozik, még a kormány támogatásokat ad a kis településeknek is, fogalmazott a kormányfő, aki szólt arról is, hogy már majdnem 10 000-en igényelték a munkáshitelt. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy hamarosan egy nagy amerikai-magyar gazdasági megállapodás születhet. A demokraták kormányzása idején a kínai befektetések értéke meghaladta az amerikait, hívta fel a figyelmet. A Soros Alapítványtól és az amerikai költségvetésből kaptak pénzt a különféle szervezetek, akik támogatták a migrációt és a gender propagandát. Ráadásul itthon ezeket a szervezeteket Brüsszel is támogatta, de amerikai részről ennek vége, szögezte le. Végezetül arról is beszélt, hogy fel kell lázadni a migrációs paktum ellen. Lengyelország már megtette ezt, és az olaszok és németek is lázadnak, ismertette a kormányfő. Február 22-én tartja szokásos évértékelő beszédét Orbán Viktor. Ezt Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető már megerősítette az ATV-nek tegnap. A tavaszi parlamenti ülésszak pedig a tervek szerint február 24-én kezdődik, azaz a kormányfő még ezt megelőzően értékelő az előző évet a hagyományoknak megfelelően. A nemzetgazdasági miniszter szerint a magyar háztartások jövedelmi helyzete az elmúlt évek inflációs sokja után 2024 végére helyreállt, a tavalyi 9% után idén 6-7%-os reálbér növekedés várható. Nagy Márton a Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara évindító rendezvényén arról beszélt, a 2010 óta eltelt időszakban a magyar átlagos órabérek nőttek a legnagyobb ütemben az Unióban. Heteken belül mintegy 20 útszakasz felújítási előkészületei kezdődhetnek el a magyar-román határ térségében, mondta el a külgazdaság és külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Szabolcs-Szatmár-Berek-Vár megyei Cégénytányádon. Magyar Levente a magyar-román kétoldalú, schengeni tagsággal összefüggő közúti infrastruktúra almunkacsoportülése alkalmából beszélt. A Magyar Falu program elindulása óta mintegy 3200 utca újult meg falvakban és kistelepüléseken, összesen több mint 73 milliárd forintból. Ezt a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos mondta el a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Nagybarcán, egy a program részeként megújult útszakasz átadásán. Gyopáros Alpár hangsúlyozta, egy kifejezetten alulról építkező kezdeményezésről van szó, a községekben élők a településvezetőkön keresztül fogalmazzák meg igényeiket, és a kormány eljavaslatok alapján rakja össze a programot. Idén mintegy 200 ezer otthonban jelent segítséget a szociális tűzifa program, mondta el a gondoskodás politikáért felelős államtitkár tegnap Ózdon. Több mint 2300 önkormányzat igényelt támogatást, mintegy 2 400 ezer köbméternyi fát tudtak biztosítani a segítségre szorulóknak. Rendkívüli állapotot hirdettek Santorini szigetén március 3-áig, a szerda esti erősebb földrengés után, számolt be róla a CNN. A napok óta tartó enyhébb földmozgások után szerdán 5,2-es erősségű rengés rázta meg a térséget. Az elmúlt napokban turisták ezrei és a sziget lakóinak kétharmada is elmenekült Santoriniről. Végül az időjárásról. Holnap csak változó vastagságú fátyolfelhőzet szűrheti a napsütést, csapadék nem várható, több helyen megélénkül a szél. A hőmérséklet szombaton hajnalban mínusz 3, napközben pedig plusz 6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Baroncó Attila séffel beszélgetek. Benne vagyunk már a farsangi időszakban, és ezért természetesen mai műsorunk témája mi más is lehetne, mint a farsangi étkezési szokások és a farsanghoz kapcsolódó finomságok.
Ugye farsang az vízkeresztül Hamvazú szerdáig tart, tágabb értelemben. Többek azt mondják, hogy farsang igazából a húshagyó keddet megelőző hétvége, tehát farsang péntek, szombat, vasárnap. Farsang farkának is mondják ezt a pár napot, illetve a húshagyó keddet. De a magyar népszokásokban farsang ugye hosszabb időszak, és talán a karácsonyi ünnepkör után az egyik ilyen legjelesebb ünnep már, ami az étkezést illeti. Tehát elsősorban ugye disznótoros ételeket fogyasztanak, ez a legkézenfekvőbb. Ez volt régen, ma már ugye a gasztronómiai paletta sokkal színesebb, gazdagabb, és ugye a bálok időszakában a bálokat rendező éttermek, vagy a bálokba főző séfek ugye előrukkalnak mindenféle újdonsággal, újításokkal. Ezekről is ejtünk szót. Menjünk vissza a hagyományokhoz. A farsang idején, mivel ugye mulatozás ideje, ilyenkor több alkohol is fogy, divatosak voltak a savanykásabb ételek. Pontosan azért, hogy a alkoholtól megterhelt gyomrot kicsit megnyugtatta. Gondolok itt tejfölös levesekre, azon kívül a különféle káposztákra, ugye, ami természetesen savanyú káposztából készült, vagy a hideg étkekre, tehát ilyenek a kocsonya különféle változatai, vagy a töltött sültek, ugye, aminek az a nagy előnye, hogy mind melegen, de hidegen is kiválóan fogyasztható. És hát meg kell említeni itt a télnek jellegzetes salátáit, ugye a savanyú káposztából készült salátaféleségeket, illetve a krumpli salátákat, ugye, aminek nagyon sokféle változata van. A magyar konyha arról híres, hogy például 17 féle burgonya levest ismer, de salátát is, krumpliból legalább 10 félét biztos, hogy ismer. Ezek mind-mind jellegzetes farsangi ételek, és hát a farsangnak ugye a legjellegzetesebb étele, az édessége, ugye a farsangi fánk, vagy szalagos fánk, amit mindegyik háziasszonynak szinte van rá receptje, ő arra esküszik, és hát ez a háziasszonynak, ha a szalagos vagy farsangi fánk valóban úgy sikerült, hogy gyönyörű, szép, széles, fehér szalag van a fánk oldalán, és szép pirosra sül, ez egyfajta dicsőség és büszkeség is volt. Mint említettem, a újabb farsangi szokások bálok idején megjelentek a büféasztalok. Ezeknek az a nagy előnye, hogy a mulatozó közönség bármikor, amikor megéhezik, az asztalhoz fáradhat, kényekedve szerint válogathat az ott lévő finomságokból. Ezt ugye régebben úgy hívták, hogy svéd asztal, de a szakmában ezt nem igazán szeretik. Maradjunk inkább ennél, hogy büfé asztal. És itt hideg, illetve meleg ételeket is elhelyeznek. Ennek a nagy előnye az, hogy nem kell külön asztalt megteríteni, tehát a bálozó helység nagy része megmaradhat táncparketnek. Az ételek olyanok, amit akár állva is el lehet fogyasztani, ugye egy villával. A lényeg az, hogy apró falatok legyenek. Itt jelenik meg ugye ez az úgynevezett szalon töltött káposzta, amilyen nagyon picike és szinte csak egy falat, tehát egy villára felszúrva el lehet fogyasztani. Vagy a különféle töltött húsok, amiknek az átmérője kicsi, finom mintázatú töltelékekkel töltik meg, felszeletelik és hidegen vagy kocsonyázva kerül a büféasztalra.
Természetesen a mostani alkalomra is készültünk konkrét receptekkel, melyeket ajánlhatnánk most a hallgatók figyelmébe.
Hát létezik ilyen tipikus farsangi étel, a bácskai húsleves, aminek tulajdonképpen az a lényege, hogy egy normál, hagyományos húslevest főzünk, csak miután leszűrtük a húslevest, egy tojássárgával elhabart néhány deci tejföllel sűrítjük a levest, és ebben a levesbe helyezzük vissza a földarabolt húst, illetve a zöldséget, és ízlés szerint lehet savanyítani citrommal, és ennek a levesnek a betétje nem főtt tészta, hanem párolt rizs. Elmondanám a legényfogó levesnek a receptjét, ami egy nagyon kiváló és ízletes leves. Ugye farsang lévén a fiatalok a mulatságok idején ugye szemelhetik ki a jövendőbeli párjukat. Főleg lányoknak ajánlom ezt a levest, tanulják meg, készítsék el, és akkor biztos, hogy sikerük lesz a legényeknél. A hozzávalók, sertéslapocka, vegyes zöldség, gondolok itt petrezselyemgyökér, sárgarépa, zellergumó, vöröshagyma, fokhagyma, aprított gomba, csirkemáj, csirkeszív, tejföld, tejszín. Mennyiségeket nem mondok, mert ez a leves tulajdonképpen szabadon készíthető, tehát nincs olyan szigorú receptje, mondjuk, mint egy süteménynek, ahol pontosan adagolni kell a hozzávalókat. Tehát kiki tetszése szerint, aki húsosabban szereti, természetesen használjon több húst, aki zöldségesebben, az több zöldséget. Olajon megdinszteljük a finomra vágott vörös hagymát és fokhagymát, majd rádobjuk a vegyes zöldséget és a felkockázott húst, majd addig dinszteljük, amíg a levét el nem fövi, az eresztett levét, akkor egy kanálnyi paradicsompürét keverjünk bele, hagyjuk meg, míg az olajban kioldódik a színe, és utána öntsük föl vízzel, vagy tetszés szerint csontlével, és a hús puhulásáig főzzük. Amikor a hús és a zöldségek megpuhultak, akkor habarjuk be tejfölből, tejszínből készült habarással, és ekkor adjuk hozzá a felaprított, felkockázott csirkemájat, illetve csirkeszívet, és majd amikor ezzel is felfőtt, akkor ízesítsük. Kaporral, sóval, borssal, citromlével, vagy aki savanyúbban szereti, ecettel is ízesítheti, és amikor felfőtt, akkor egy tojásból készítsünk galuskát, és szaggassuk a levesbe. Forraljuk ki még egyszer alaposan, és csészékbe, tányérokba tálalva szervírozzuk.
Édességekkel is készültünk a mai alkalomra, természetesen farsanghoz a fánk az, ami kapcsolódik. Mi most két érdekes fánk recepttel is megajándékozzuk Önöket, melyek lennének ezek?
Elmondanám a klasszikus farsangi fánknak a receptjét, de azt követően pedig egy másik fánk, a túrófánknak a receptjét. Farsangi fánk hozzávaló, itt pontos mértékegységeket mondanék, mert ugye a tésztáknál azért ez lényeges dolog, hogy a megadott mennyiségektől ne nagyon térjünk el, illetve hát itt is azért létezik kinek-kinek saját receptje. Tehát farsangi fánk hozzávalói, fél kiló liszt, 8 tojás sárgája, 10 deka vaj, 3 deka élesztő, körülbelül 3 deciliter tej, 5 deka porcukor, 1 evőkanál rum, 1 citrom, só és zsiradék. 1 deci langyos tejben megáztatott élesztővel, 8 deka liszttel, 2 deka cukorral kovászt készítünk, és langyos helyen megkelesztjük. A tojássárgákat 3 deka cukorral kikeverjük, a rumot hozzáöntjük, citromhéjat reszelünk bele, a többi lisztből langyos tejjel, egy kis sóval középkeménységű tésztát keverünk, hozzáadjuk a bekevert tojássárgáját, a megkelt kovászt, jól összekeverjük. Azután fokozatosan háromszorra hozzáöntjük a fölolvasztott langyos vajat, majd fakanállal jól kidolgozzuk a tésztát, amíg hólyagosodni nem kezd, és a fakanálról le nem válik. Ekkor kissé belisztezzük, és ruhával letakarva langyos helyen keresztjük. Ha megkelt, lisztezett deszkára borítjuk, megfelelő vastagságúra kinyújtjuk, fánkszaggatóval kiszúrjuk, lisztezett ruhára rakjuk, és letakarva ismét kelni hagyjuk. Ha megkelt, a tészta közepét ujjunkkal egy kissé benyomjuk, és a benyomott oldalával tesszük nem túl forró zsírba. Egyszerre ne tegyünk sokat a zsírba, előbb fedő alatt sütjük, majd ha szép világosra, barnára pirult, megfordítjuk, és fedő nélkül készre sütjük. A kisült fánkokat szitára vagy rácsra szedjük, lehetőleg azonnal tálaljuk vaníliás porcukorral meghintve. Külön csészében hígított barackiszt adhatunk hozzá, ebből a mennyiségből körülbelül 25 nagyságú fánkot süthetünk, a fánkot az ország egyes vidékein perecnek is hívták. Ezt a fánkot még el lehet készíteni töltve is, lekvárral töltve, de ehhez hagyományos házi készítésű szilva lekvár szükségeltetik, és amikor benyomtuk a fánk közepét az ujjunkkal, akkor egy teáskanálnyi kemény szilva lekvár tegyünk bele, és a tésztát húzzuk össze a tetején, és így hagyjuk tovább kelni, és utána ugyanúgy süthetjük, mint az előző fánkot. Azért szükséges ez a kemény szilva lekvár, hogy a zsíradékba hű hatására ne folyjon ki a lekvár. Egy másik érdekes fánk, ami lényegesen egyszerűbb elkészíteni, mint a farsangi fánkot, de legalább olyan ízletes, a túrófánk. Ennek a hozzávalói fél kiló friss tehéntúró, 25 deka liszt, 2 tojás, 10 deka porcukor, egy csipet só, egy késhegynyi szódabikarbóna, olaj a kisütéshez, és fahéjas porcukor a hintéshez. A túrót áttörjük, hozzáadjuk a lisztet és elmorzsoljuk vele. A tojássárgáját habosra keverjük a porcukorral, a sóval és a szódabikarbónával. Hozzáadjuk az előbbi masszához, a tojásfehérjét felverjük, s ezt is a tésztához adjuk. A tésztát 1 cm vastagra nyújtjuk, kis fánkokat szaggatunk belőle, és forró bő olajban ropogósra sütjük. Fahéjas porcukorral adjuk az asztalra.
Édességekről beszélünk, és a beszélgetésre készülve a hájas kalácsot is megemlítettük.
Igen, a hájas kalácsok, a hájas sütemények a tél jellegzetes édességei. Igazán jó hájas kalácsot ugye disznóvágások idején lehet készíteni, amikor friss hájhoz hozzájuthatunk. Ezt mindenképpen javaslom, aki teheti, próbálja ki. Munkaigényes elkészíteni, de nagyon-nagyon finom, és ez úgy veszem észre, hogy egy ilyen elfeledett étel. Tehát leveles tésztát lehet készíteni más zsiradékokkal is, ugye manapság vajjal, margarinnal, de a legfinomabb hájas ütemények azért valódi disznóhájjal készülnek. Tehát hideg hájas kalács, hozzávalók, 35 dek a háj, 45 dek a liszt, egy kis kanál szódabikarbóna, egy tojás, egy csipet só, egy evőkanál cukor, kevés borecet, lekvár a kiflibe, vaníliás porcukor a hintéshez. A hájat elkaparjuk vagy megdaráljuk, a lisztet kimérjük a gyúródeszkára, beletesszük a szódabikarbónát és elkeverjük vele. A lisztet két részre osztjuk, az egyik részhez hozzáadjuk a hájat, eldolgozzuk vele, 4 kis cipót formálunk belőle, mindegyiket vékonyra nyújtjuk és hideg helyre tesszük. A liszt másik feléhez hozzáadjuk a tojást, a csipet sót, a cukrot és fele-fele arányban annyi vizet és borecetet, hogy rétes keménységű tésztát kapjunk. Kinyújtjuk, egy hájas tésztalapot belehajtogatunk, egy fél órára hideg helyre tesszük, ismét kinyújtjuk, belehajtjuk a másik hájas tésztát, ismét hideg helyen pihentetjük, és ezt mindaddig ismételjük, amíg a hájas anyag tart. Az utolsó pihentetés után a tésztát vékonyra nyújtjuk, forró késsel kockára vágjuk, a lekvárral vagy más töltelékkel megtöltjük, kifli alakúra formázzuk. Nagyon meleg sütőbe kisütjük, a kisült vaníliás porcukorral meghintjük, és várjuk meg, míg kihűl, lesz hidegen több napig fogyasztható, hosszú ideig eláll, sőt, ha áll még, egyre finomabb.
Elhangzott riportunkban Barancó Attila séffel beszélgettem. Műsorunk folytatásában az azóta már elhunyt Juhász Csongor snittadíjas mesterszakáccsal beszélgetek.
Egy dolog az, ami a farsangi étkezéseket jellemzi, itt a vendégeskedéskor az asztalra bőségesen kerülnek ételek. Az asztal terítésénél, bemutatásánál már törekszenek arra, hogy vidám, hangulatos, kezcsináló dolog is kerüljön az asztalra, a lehetőség szerint virággal, különböző díszekkel, játékokkal, egyebekkel díszítik az asztalt. A vendégeskedés során bőségesen fogyasztanak az ételekből, hisz ennek az időszaknak ez a jellegzetessége. Az evésívás, mert ezt követően a farsang végén, a farsang farkán csúcsosodik ki az egész, és utána viszont 40 napos bőjt következik.
Egy mondat erejéig már megemlítettük a farsangi asztalt. Hogyan készítsük el ezt az asztalt? Mik a legfontosabb jellemzői?
Hát ez is, ha vendégeket várunk, kösképp otthon, akkor azokból a ételekből készítünk fel az asztalra, amit korábban már elkészítünk, füstöldók kerülhetnek föl, tormával, savanyúságokkal, egyebekkel, előre elsütött pecsenyék, amit hidegen tálalunk. Tehát ezzel fogadjuk a vendégeket. Ez föl kell az asztalra, és a beszélgetés során ebből fogyaszgatnak a vendégek. Később, amikor elérkezik az ebéd vagy a vacsora időszaka, akkor leves, esetleg olyan jellegű ételeket készítünk az asztalra, amely kapcsolódik a tél időszakához elsősorban, pontosan a disznóöléshez, a disznótorhoz. Ezeket készítjük fel az asztalra, és ezeket melegen tálaljuk, nem maradhat el. Tulajdonképpen ebben az időszakban az egyetlen igazi farsangi étel a farsangi fánk, vagy a csöröge, amely szintén egy fánkfajta. Ezt általában az étkezés végén szolgáljuk föl, és ez jellemzi leginkább a farsangi időszakot.
A farsangi asztalra milyen előételek, milyen levesek kerüljenek először?
Azért a háziasszony vagy a vendéglős vigyáz egy kicsit a vendégei egészségére is, tehát előételnek lehetőség szerint valami könnyebb előételt javasol, amely alakul az ételsorhoz, de mégse terheli meg rögtön a gyomrat. Én ezért egy halsalátát vagy egy halkocsonyát ajánlanék előételnek. A halkocsonya az ugyanúgy készül, mint a sertéskocsonya, a megtisztított halból, általában a ponyból szoktuk készíteni. Miután a halnak, a halcsontoknak kocsonyásító hatása van, ez épp úgy meg tud dermedni, és épp olyan finom kocsonyát tudunk belőle készíteni. Ez nem más, mint egy halászlé, amelyet nyilván nem bőlével készítünk el, hanem csak annyival, amennyi a halkocsonyához szükséges, hogy a halkocsonya meg tudjon alvadni. Ezt tálaljuk fel az asztalra, vagy egy halsalátát, főtt halat. Szépen metélte csíkokra fölvágunk, egy majonézes csíkokra vágott burgonyával összekeverjük, sózzuk, fehérborral, kis tejszínnel ízesítjük, salátalevéllel megdíszítjük, és ezt adjuk előételként az asztalra. Ez étvágygerjesztő, és mégsem terheli meg a gyomrot a főétkezés előtt.
Az előétel után pedig milyen leves következzen?
Egy savanyú malacaprólék levest próbálunk az asztalra adni, amely bőrös sertéshúsból készül, egy raguleves szerűségű alapból, amelyet kockára vágott zöldségekkel ízesítünk, sóval, babérlevéllel és karikára vágott citrommal megfőzzük. Az egészet egy vékony, világos vajas rántással besűrítjük, és utána ízesítjük egy hangyányi mustárral, ecettel, citromlével. Ez egy pikáns, nagyon jó ízű leves lesz, amelyet azt adunk. Ha még nagyon jót akarunk, akkor ebbe a levesbe egy kis krumpli gombócot készíthetünk, ami főtt burgonyát összetörünk, sózzuk, kevés fehérborssal beízesítjük, nagyon kevés liszttel összekeverünk, és gombóc formára formálva a levesbe belefőzzük. Nagyon prima és nagyon jó ízű levest kapunk, és már ez szinte elég is lenne az, hogy a vendég jól lakjon, ha olyan sokat enne belőle.
De remélhetőleg nem lesz elég, és miután elfogyasztottuk az előételt és a levest, akkor következzen a főétel. Főételek közül melyek azok, amelyeket a farsang idejére nyugodtan ajánlhatunk a háziasszonyok figyelmében?
Igen, hát itt megint arra kell kitérnem, mint az elején mondtam, hogy ugye minden húsrészből tudunk ételt adni, most mégis egy olyan húsrészt mondok el, amit eddig nem dolgoztunk fel, ez pedig nem más, mint a dagadó, vagy ahogy a háziasszony ismeri, a véknya. Szépen középen felszűrjük, egy olyan húsrész, amely egy vékony hártyával van összekötve, felszűrjük és üreget képzünk bele. Ezután tejbeáztatott zsemlét jól kinyomkodunk, finomra vágott zöld petezselyemmel, sóval, egy kevés gombával, egy kevés zöldborsóval jól összekeverjük, egész tojásokat teszünk bele, amely majd a tölteléket megköti, és a véknyába töltjük. Ezután a nyílást hústűvel vagy hurkapálcikával elzárjuk, és sütőbe tesszük, kevés zsírral meglocsoljuk, nagyon pici vizet öntünk alá. Gyakori locsolgatás közben készre sütjük, majd a végén egy picit hagyjuk megpirulni a tetejét. Amikor kész van, kiveszük a sütőből, és hagyjuk pihentetni. Pihentetni nagyon fontos, hogy a töltelékben lévő gázok, gőzök el tudjanak távolodni, és utána szépen tudjuk szeletelni magát a dagadót, hogy ne morzsálódjon. Ehhez sült burgonyát, vagy rizst, párolt is adunk, és szépen felszeletelve, zsírjába készített pecsenyével meglocsolva tálaljuk. Ez lesz a fő étel.
Itt is fontos a mértékletesség a farsangi ételek esetében is. Hogyan tudunk erre törekedni? Hogyan tudjuk ezt elérni, hogy a sok finomságból mindegyikből legyünk, mindegyiket tudjuk értékelni, és ugyanakkor ne legyünk a végén valóban betegek, ne legyen semmilyen komolyabb probléma vagy baj.
Igen, hát miután tényleg többféle ételt kínálunk, arra kell törekedni, hogy egy nehezebb ételt egy könnyebb étel kövessen. Tehát legyen a gyomornak ideje egy kicsit regenerálódni, pihenni, azon túlmenően pedig ezt a átmeneti időszakot mindig egy kis kortyolással tesszük lazábbá, azért, hogy a gyomorsavat növeljük egyrészt, másrészt pedig azért, hogy lazítsuk az ételek által keletkezett nehéz nyomást a gyomorba. Mi magyarok általában a sertéshúsokhoz, fehérhúsokhoz, halakhoz fehér borokat fogyasztunk, száraz, félszáraz borokat szoktunk ajánlani, de hát természetesen a háziasszonynak otthon, ami van, azt a bort adja az asztalra.
Vannak tipikus farsangi italok?
Tulajdonképpen ugye a borkészítők azt mondják, hogy az első pohár bort a szüret után azt karácsonyra lehet bontani. Utána viszont a disznótornál farsangi időszakban már ezek a friss borok kerülhetnek az asztalra. Aperitívnek általában házi pálinkát, fehér pálinkát szoktunk ajánlani. Fehér pálinkát azért, mert ez étvágygerjesztő, és kellőképpen előkészíti a gyomrot az ételek befogadására. Tehát házi pálinka, fehér pálinka és borok azok, amik a farsangi étkezésnél elsősorban szokásosak.
Milyen finom édességek kerüljenek az ünnepi farsangi asztalunkra?
Hát tulajdonképpen az étkezés befejezését valamilyen tésztával szoktuk megkoronázni. Most a farsang legjellegzetesebb tésztája az úgynevezett farsangi fánk, de vannak területek, ahol a csörögét vagy másmilyen forgácsfánkot készítik, illetve egyes területeken még a húzott rétest is gyakran készítik. A fánkról tudni kell azt, hogy ez kell tésztából készül, amelyet az ismert módon elkészítünk, gyúródeszkán hagyjuk pihenni, majd körülbelül egy ilyen vizes fohár nagyságú karikákat szaggatunk belőle. Amikor a fánkot kiszaggattuk, azt félretesszük. Azt is hagyjuk pihenni, közben zsiradékot teszünk fel olvasztani egy mélyebb edénybe, lábasba vagy serpenyőbe. Fontos, hogy ez így legyen, mert a fánk sütésénél nagyon fontos az, hogy a fánkunk szalagos legyen a sütésnél. Ez azon túlmenő, hogy esztétikus, ugye ez egy jellegzetes dolga a farsangnak. A szalagos annyit jelent, hogy a fánk két sütött oldala között egy fehér csík marad. Ezt nevezzük szalagnak. No, de hogy ezt hogy tudjuk elérni, azt fogom elmondani. Ugye amikor a fánkot elkezdjük sütni, az nagyon fontos, forró legyen a zsiradék, a deszkáról a fánkot fölvesszük, és beletesszük a forró zsiradékba. Azonnal lefedjük, és amikor az egyik oldala megsült, akkor megforgatjuk. A hőkülönbség és a tésztában lévő levegő következtébe, és hogy nem fedő alatt sütjük, a fánk kicsit ki fog emelkedni a zsiradékból, és egy körülbelül új vastagságú csík, szalag keletkezik a fánkon. Ezeket a fánkokat utána, amikor megsütöttük, szépen kirakjuk egy porcelántára, és vaníliás porcukorra meghintjük, és pálinkás barackiszt adunk hozzá. Ilyenkor kerül elő a spajzból az ősszel vagy a nyáron befőzött sárga barackisz, amit egy picike kis pálinkával megvadítunk, és a fánkok közepébe helyezzük. Nagyon gusztus és nagyon finom étel.
Mit tudhatunk a fánk eredetéről?
A fánk az német országért egy névet nyelvterületről származik, és egy véletlen folytán akadtak rá, illetve találták ki a készítői, az első készítői. Ez egy pékségben történt, ahol is a pék felesége megunva azt, hogy sokat kárálnak a vásárlók, hogy még nem sült ki a kenyér, a tésztából kimarkolt egy darabot, és eldobta. A tészta egész véletlenül egy forró zsíros serpenyőbe esett, amiben megsült, és miután meglátták, megízlelték, nagyon finomnak találták, és azóta jelen van étkezésünknél a fánk.
A fánk mellett pedig réteseket is említett. Ezek is lehetnek akár farsangi desszertjeink, édességeink.
A réteseknél mindenképpen az úgynevezett húzott magyaros rétes az, ami ilyenkor szokásos, tehát nem a tiroli, a vajas tésztából készült, hanem húzott rétes. Ezt manapság már nem nagyon készítik, mert lassan kihal az a nemzedék, aki ezt el is tudta készíteni. Nagyon nagy gyakorlat kell ahhoz, hogy rétes tésztát el tudjunk készíteni. Egyébként rétes lisztből mindenképpen az úgynevezett duplafogós lisztből kell készüljön, kevés zsiradékkal, kevés sós ecetes lével összeállítjuk egy középsűrűségű tésztát. Ezután Egy asztalt abrosszal leterítünk, és liszttel meghintünk, és szépen a tésztát kézzel, az a legjobb, ha ketten vagy hárman csinálják, szépen egyenletesen kinyújtjuk, úgy, hogy az asztalt teljes mértékben betakarja. Ha jó a tésztánk, akkor az nem szakadt el, és beteríti az asztalt, betakarja az asztalt. Ezután a szélén lévő vastag tésztarészt azt leszedjük, majd elkészítjük a töltelékeket. Na most itt a tölteléknél rengetegféle töltelékeket lehet használni, a gyümölcsöktől, a diótól kezdve a káposztán keresztül sok mindent. Úgy kell készíteni a rétest, hogy a rétes tésztát vajjal meglocsoljuk, és egy csíkba elhelyezzük a tölteléket, majd pedig az abrosz szélét fogva szépen fölhajtjuk, és egy körülbelül tenyérnyi szélességű rútba fölhajtjuk. Ezután kivajazott tepsibe tesszük, olvasztott vajjal meglocsoljuk, és megsütjük. Ha jó volt a tésztánk, és jó a töltelék, akkor egy egész vékony, nagyon ropogós tésztát kapunk, amit utána attól függően, mivel töltöttük, ha édes töltelékkel, akkor porcukorral, ha sós töltelékkel, akkor csak simán, szépen, rizsutosan felszeletelve tesszük az asztalra. Egyébként a rétesekkel kapcsolatban azt hagyd mondjam még el, ami nagyon érdekes, hogy ennek is vannak hagyományai, mert azt mondták a régiek, hogy ha jó a rétes, és jó a rétes tészta, és úgy kerül az asztalra, akkor a házat és a ház népét segíti a természeti viszontagságoktól. Megmenti esőtől, villámtól és egyéb károktól. Ez is egy ilyen hagyomány.
Az elmúlt percekben az azóta már elhunyt Juhász Csongor snittadíjas mesterszakáccsal beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, a Makám együttes, a világzene nemzetközileg elismert hazai követe, amely 1984-ben alakult. A zenekar pályafutása két korszakán átível a tradíció és a modernitás, kelet és nyugat, a kollektív és individuális kettőssége, az ősi egység és harmónia keresése. A Krulik Zoltán alapította együttes kezdetben az etno-avantgárd kelet-közép-európai követeként robbant a zenei életben, amely korszakot 1984-től 1990-ig finoman árnyalták az ázsiai, távol-keleti gyökerek, a balkáni és afrikai hatások s akkortárs zene repetitív elemei. Ez az irány folytatódott a 90-es évek lemezein 1990 és 99 között, melyben az afroamerikai zene, a jazz elemei ötvözöttek a Makám hangzásvilágába. A zenekar legújabb korszakát tematikus, vokális lemezek sora jelzi. Nos, ennyi bevezető után, kedves hallgatóink, a most következő percekben a Makám együttes repertoáriából készült összeállításunkat hallják. Műsorunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!
Elindultam szép hazámból, híres kis Magyarországról. Visszanéztem fél utamból, szememből a thank you.
Thank you. A fényes nap immár lenyugodott, a föld színe sötétben maradott. Nappali fényére változott, fáradtaknak nyugodott. Minden állat megy nyugodalomra, az Istentől kirendelt álomra. Megyek ágyamba, mintha mennék gyászos koporsomba.
Az ágyamba,
zokogva költözöl. A párnámat könnyen már öntözöm. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra.
Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben a Makám együttes repertoáriából készült összeállításunkat hallották. A műsort Túri Sarolta készítettem. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, szép délutánt kíván önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet, a viszont hallásom.
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a technikai pultot Karkus István és Péderi Zsolt kezeli, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő Debnár Ádám. A bemondót Berec Renátát hallják. Most hallgassák meg a délutáni műsor kínálatot. 14 órakor kezdődik Merítés című műsorunk, melyben a többi mellett szó lesz arról, hogy Belső Céréka állította színpadra a Lavinát a Belvárosi Színházban. Óriási érdeklődés mellett zajlik a 44. magyar filmszemle, melyen szerepel Papp Gábor Zsigmond dokumentumfilmje Az illanó pillanat is, és népzenész Bál lesz a Fonóban. 14 és 15 óra között Tokai frekvenciánkon Lélekműhely című összeállításunkban dr. Székely János szombathelyi megyés püspök a hitoktatás gyakorlati jelentőségéről elmélkedik. Ugyanebben az idősávban kisújszállási vételkörzetünkben Szülőföld című műsorunkat hallhatják. 100 éve született Kemény Henrik bábművész. Életéről, a hagyatékáról, Láposi Tárkával, a Korngut Kemény Alapítvány elnökével, a Vojtina Báb Színház játszószínház művészeti vezetőjével beszélgetünk. Rövid ajánlónk következik.
Az ő műfaja, a vásári bábjáték és az ő zseniális személyisége és művészete megkerülhetetlen, nem hiába lett nemzeti értékünk a Vitéz László játék, és maga Kemény Henrik is annyira egyedülálló, hogy tényleg nagyon fontos megfogalmazzuk azt, hogy egy-egy ilyen nagy művész hogyan tudja önmagát definiálni, illetve az utókor, akik emlékezünk rá, a színháztudománya, maga a műfaj, a bábműfaj, hogyan láttatja az utókorral.
15 órától irgalmasság óráját hallanak, majd Szent Dorottyáról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután Faustina Kowalska nővér naplójából olvas fel Dér Gabriella színművésznő. 15 óra 30 perckor kezdődő Hitvalló című műsorunkban Lóci Tamás atya, a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival, a Katolikus Egyház ifjúsági katekizmusa alapján folytatja az erényekről szóló beszélgetést. 16 óra után kívánság műsorunkkal jelentkezünk, ezt követi ifjúsági magazinunk Az iránytű. Mai adásunkban a műegyetemi állásbőrzére hívunk meg mindenkit Orbán Balázs főszervezővel, a Műegyetemi Hallgatói Kft. Ügyvezetőjével. Szó lesz a pályakezdők bérigényéről, elvárásairól, egy munkahelyel kapcsolatban, és az is kiderül, 5 év múlva milyen szakmák lesznek keresettek, vagy szűnnek meg, például a mesterséges intelligencia fejlődésével. Adásunk végén a filmvilág friss híreiből hozunk néhányat, és lesz mozi ajánlunk is. A szerkesztő Molnár András. Következzen bejátszásunk.
Az várható, hogy a különböző adminisztratív területeken nagyon-nagyon komoly visszaesés lesz, és minden abba az irányba mutat, hogy az automatizálás, az automatizáláshoz köthető gépipar, valamint hát az erre kifejezetten alapuló, a mesterséges intelligenciához kapcsolható IT, az a keresett szakmák szakterületek között lesz.
17 órakor regionális híreket, a korásti hírmondót és regionális sporthíreket hallanak. 18 órától Rózsa Fűzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. 18 óra 30 perckor kezdődik Közelkép című műsorunk, melyben folytatjuk Boronkai József atyának, a miskolcavasi görögkatolikus parókia parókusának elmélkedését a Szentföldről, és bemutatjuk Bán Jónás atyának, a kárpátaljai ferences misszió vezetőjének legutóbbi szentbeszédét is. A 19 órai hírek után kezdődik Könyvjelző című műsorunk, melynek mai adásában a holokauszt emléknaphoz kapcsolódva és a II. Világháború lezáródásának 80. évfordulója okán ajánlunk olvasmányt. 19 és 20 óra között Tokai frekvenciánkon Találkozás című összeállításunk szól. Ugyanebben az órában Kisújszálláson a görög katolikus egyházadását hallgathatják meg. 20 órától a Líceumi Krónikával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorával jelentkezünk. Kedves hallgatóink, ez délutáni esti program kínálatunk. Műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezem.